imádkozzunk. Taníts meg bennünket, Istenünk, hogy minden gond és nehézség ellenére, hogy minden szívbeli fájdalom és régi seb ellenére is most mindent letegyünk a Te kezedbe. Köszönjük, hogy ha átadunk Neked mindent, akkor csodálatosan megáldod az életünket. És ebben a mindenben benne van jó és rossz is. Az egész életünk, gondolataink, a múltunk, a jelenünk és a jövendőnk is. Szentelj meg bennünket tehát, hogy ebben a szabadságban megmaradjunk, ami azt jelenti, hogy képesek és készségesek vagyunk arra, hogy a Te akaratodat keressük, és hogy önmagunkat odaadjuk Neked, és ezáltal teljesebbé, gazdagabbá váljon az életünk. Szenteld meg ígéret közöttünk, taníts bennünket, és vezess tovább is. Amen. Korintusbeliekhez írt első levélből olvasom Istenünk igéjét, áldás békesség. A 7. fejezet 25. verstől a 35. versig. 1 Korintus 7, 25-35. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne keres válást. Feleség nélkül vagy? Ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem védkezel, és a férjhez megy a hajadon, nem védkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ ábrázata elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket, aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének, ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogy legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy fethetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Jó, sok olyan ige van ebben a szakaszban, amit ha kiemelnénk, és önmagába véve csak kiírnánk ugye a szöveg környezetétől eltávolítva, akkor olyan kemény igék lennének, hogy ugye ne házasodjatok, vagy ne keressen, mindenki maradjon meg abban, amiben van. És akkor így föltesszük a kérdést, hogy hát akkor mi van, ugye akkor megállt volna az élet Pál apostol óta, hogyha például ezeket az igéket így értelmezték volna, hogy akkor ne házasodjatok, mert ez a kiváltképpen való út. Mégis azért menjünk a mélyére, hogy miből fakadnak ezek a gondolatok Pál apostolnál, és hogy ne essünk abba a tévedésbe, hogy esetleg mindjárt azt mondjuk rá, hogy ez egy rajongás, hogy ez egy túlzás, ami persze nem érvényes a mi életünkre ma már, hát ugye látjuk, hogy sok idő eltelt, Pál apostol azt mondja, hogy az Úr eljövetele igen közel van. És közben ugye maga a kereszténység is nagy utat tett be, de tehát nézzük meg akkor az alapvető gondolatokat, amit itt a 7. fejezetben a házasságról és az elválásról, vagyis a családi életről mond Pál apostol. Persze nem a teljesség igényében. Ugye a házasság az Istentől kapott ajándék, ezt nem vitatja. Nem vitatja. Pál apostol, ugye férfi és nő kapcsolata, férfivá és nővé teremtette Isten az embert, az Isten képűségünknek a része, nem csak a férfi az Isten képű, tehát ugye, hanem nincs semmiféle különbségtétel, hanem együtt a kettő. És a házasság, két ember kapcsolata, az igazából kiábrázolja ezt az egységet. Ezért tilos, most, hogyha dogmatikailag nézem, és Isten előtt nézem, az elválás. Mert akkor az Isten képűségben történik, a férfi és a nő kapcsolatában történik meg az a szétválás, amit az Isten lényegében úgymond nem enged, most persze enged, ugye a ti szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes a válás, mondja Jézus. Ugye? Szívünk keménysége miatt. De egyébként Pál apostol is itt javasolja azt, hogy akik házasok, azok maradjanak meg a házasságban. Még akkor is, hogyha mondjuk az egyik fél ugye megtér keresztény lesz, a másik fél pedig hitetlen, a másik fél. De hogyha hitetlen veled akar élni, miközben te már keresztény lettél, akkor ne váljál el tőle, hanem maradjál vele, mert ez az Úr szerint való. Mert soha nem tudhatod, hogy a másik felet megmentheted-e. Tehát lesz a házasságnak egy ilyenfajta funkciója ebben az esetben, hogyha például eltérés van a két fel között, amikor az Isten előtti megtartás, az Istenhez való vezetés. Ez persze nem azt jelenti, hogy a házasságot arra találták ki, hogy majd megtérítjük a másikat. És úgy választunk majd társat. Nem baj, hogy nem hívő, majd megtérítem, és akkor a házasság lesz ennek a szintere, mert ez nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát egymásnak vannak rendelve, amiről már szóltam, és az, hogy a paráznaságról beszél, ugye Pál apostol arról, hogy az embernek ugye a természetében benne van az, hogy kívánkozik az egyik, nem a másik iránt, és ezt a vágyat, ezt végülis Isten alkotta belénk. Most vannak olyan kegyelmi ajándékok, mint például Pál apostolnál is, hogy ő kapott olyan kegyelmi ajándékot, hogy e fölé helyezte úgymond magát, a szolgálatát, és az Úrban volt, és azt mondja Pál apostol, hogy amennyiben ez a vágy ugye bennünk ég, akkor jobb inkább megházasodni, jobb házasságban élni, mint égni. Tehát egy vágynak, egy indulatnak a rabjává válni, és nem az Isten rendjében megélni azt. Ezért tehát a házasság mindenképpen javasolt azok számára, akik ezt látják és tapasztalják az életükben, és semmi baj nincs ezzel, legyenek és éljenek házasságban. Az elválás tehát végső esetben engedi meg, sőt egy esetben biztosan akkor, amikor ugye valamelyik fél meghal, akkor teljes egészében szabaddá válik a másik fél arra is, hogy esetleg más kapcsolatot alakítson ki. Másrészt pedig azt mondja Pál apostol, hogy amiben éppen vagyunk, abban maradjunk meg, ugye ez az egyik alapgondolata, és ne károsztassuk magunkat abban, amiben vagyunk. Persze nyitva hagyja a házasságot, de ugye az a következő gondolat, mert hogy visszajön majd az Úr, és nagy próbatétel alatt vannak azok, akik ugye magukra veszik, úgymond a házasságnak a kötelékét, most ezt finoman mondom, tehát a házasság egy ajándék, egy társat kapok, de valamilyen szinten megosztottságban élek. Nem tudok teljes egészében az Úrnak élni, és nem vagyok szabad, mert csomó mindent tudjuk, hogy ha emberi kapcsolatokban élünk, akkor már az életünkben belép az, hogy a másik iránt való felelősség, hogyha gyermek van, akkor a gyermek nevelése, és sok minden kívánja az erőnket, és ilyen szempontból nehézségek, próbatételek ebből fakadnak, ami leterhelik az embert, és nem vagyok úgymond annyira szabad, hogy mindezektől a dolgoktól mentes, és nem tudok úgy élni 100%-osan ugye az Úrnak. Azért Pál apostol egy maximalista ember volt. Tehát ő 100%-osan az Úrnak ért, és ez azért látszik az ő gondolkodás módján, de nem kényszerítette ezt a fajta 100%-os gondolkodás módot senkire sem. Hanem azt mondta, hogy van egy kiválképpen való út, amit én járok, ami azt jelenti, hogy én már ezzel a világgal, most mondhatom ezt így, talán pestiesen szőröstől-böröstől elszámoltam ezzel a világgal. Én ezt egy elmúló dolognak tekintem, minden dolgával egyetem, és amennyire csak lehet, én már az én lelkemben szabaddá válok ettől, és ezt javaslom nektek is. És ez az alapvető gondolat megy tovább, amikor azt mondja, ugye, hogy ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Hogy ezzel a szabadsággal, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ ábrázata elmúlik. Tehát Pál apostol nem egyfajta rajongásból szeretné ezektől a dolgoktól eltávolítani az embereket, vagy legalábbis felhívni a figyelmet arra, hogy ezek időleges dolgok, hanem azért akarja, hogy a józanságunkat, tehát pont az ellenkezője, nem rajongásba akar belevinni, hogy ugye most minden dobjunk el kaszát kapát, mert mostantól kezdve már jön az gúr, és semmi értelme semminek, és maradjunk ebben. Ugye már sok szekta, vagy bármilyen kisebb közösség, aki elvonult a világtól, és különböző szabályokat állítottak föl, hogy mit kell majd megtartani, ugye rajongás, különböző irányzatok alakultak ki, ott mind bekorlátozták az emberek, vagy korlátozták az emberek életét. Itt Pál apostol nem korlátozni akar, hanem felszabadítani. Azt mondja, hogy rendben éltek, házasságban éltek, csináljátok a dolgaitokat, mert a világban éltek, de úgy csináljátok, hogy tudjátok azt, hogy ez mind el fog múlni. Tehát a kötődésünk, az már itt a Földön változzon meg, még már akkor, amikor még együtt vagyunk. Szóval nem tudom, hogy ez egy kicsit paradox dolog, hogy tudunk úgy szabaddá válni most ugye a szeretetben, a hitben, az Istenhez való tartozásban, hogy már most, akik még velünk élnek, és ugye egyúton vagyunk, egymásnak társai vagyunk, de hogy olyan lelkülettel tudjunk együtt lenni, hogy tudjuk azt, hogy egyszer el kell válnunk ugye ezektől a formáktól és képektől, és ez inkább felszabadítson bennünket, ne elszomorítson, hanem felszabadítson, felkészítsen bennünket arra, ami végül is be fog következni. Tehát Pál apostol realista. Be fog következni, ha kell, ha nem, így mondom, mindjárt életében, hogy el kell válnunk ettől a világtól, a emberektől, a társunktól, tehát átéljük az elszakadás pillanatát. És ezt úgymond megelőlegezi már. A hitben az ember sok mindent előre tud hozni, a jövendő eseményeinek az előízét már magában hordozza az ember, és lélekben felkészítetté válik. És erről beszél igazából Pál apostol, és arról, hogy a jövendőre nézve józanul éljünk ebben a világban, ne legyünk semminek sem a rabjává, áron vételtetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. És hogyha valakit valamiben elhívott az Úr, tehát tegyük fel egy rabszolgát, éppen úgy ért a hit, hogy ő még rabszolga, akkor azt mondta, hogy maradj, vagy elégedj meg azzal, hogy most ez van, de hogyha tegyük fel, szabaddá válhatsz, valami úton, módon számodra megnyílik ez az út, akkor természetesen vállald ezt, és lép ki úgymond ebből a szolgaságból, de ha benne is maradsz, vagy vannak az életben olyan helyzetek, amikor bezártságban vagyunk, élethelyzetek, amire nincs úgymond megoldás, hanem úgy hív el bennünket az Isten, hogy tegyük fel, valaki özvegy. Úgy hívja előtt az Isten, és nincs arra megoldás, hogy az ő élete változzon ezen a téren, valószínűleg özvegy, mert akkor legyen ebben békességben. Hát kapja meg ezt, és nyugodjon meg, hogy most ez van. A másik oldala pedig nem zárja ki, hogyha valaki ugye nem akar özvegységben élni, akkor választhat. De kiváltképpen azt mondja, hogy mindenképpen ugye jó az, hogyha az Úrnak élünk. Tehát nincsen benne igazából rajongás, hanem egyfajta realitás van, és van persze egy szabadabb életvitel, amit nem mindenki tud így vállalni, de Pál apostol sem mondja azt, hogy akkor mindenki úgy éljen, ahogy én élek. Csak javasolja azt. Küszöbön álló megpróbáltatások, ez tehát a végidők, amire próbáltam utalni, hogy azért sok idő eltelt már azóta, és azért a kereszténységben ezek a gondolatok azért nem a fő helyen ülnek, hanem a fő helyen végig is az, hogy egy családalapítás, egymás szeretete, az Úrnak való szolgálat a családban, tehát ezek a gondolatok is benne vannak a Szentírásban. Tehát mindig azt kell nézni, hogy ugye van a konzervativizmus, amikor valami régi dolgot szeretnénk ugye konzerválni és megtartani a maga igazságában, és aztán a másik pedig az, hogy van a radikális forradalmiság, hogy valami újat akarunk, és azt mondjuk, hogy most ez az egész, ez itt nem jó, és valami újat kellene csinálni, és a kettő között pedig ott van a helyes út. Az életre vezető út, az úgy a keskeny út. Tehát a keresztény embernek van szabadsága. Pál apostol erről beszél, amikor ezeket mondom. De vannak kötelessége is. A kettőnek együtt kell mozogni. És az adott élethelyzetben ezt jól kell tudni alkalmazni. Tehát, ha valakinek ugye megvannak az emberi kapcsolatai, akkor nem biztos, hogy alkalmas az, hogy ezt felrúgja, mondván azt, hogy hát ez már nem létezik, mert ez úgysem lesz, ugye? Akkor egyfajta radikális forradalmiság lenne, hogy előre hozok valamit, ami még nincs itt. Viszont a másik ember életében, aki meg olyan élethelyzeteket kap, hogy ő úgymond szabaddá válik, vagy nem kötötte meg magát, annak nem kell attól rettegni, hogy az én életem semmit nem ér, mert én mondjuk tegyük fel, egyedül élek, vagy nem illek bele egyik kategóriába se, de az Isten engem így hívott el, akkor annak az embernek megmaradhat az a szabadsága, hogy az Úr elhívta őt, és nem megy bele ezekbe az emberi kapcsolatokba, vagy kötelékekbe, hanem azt mondja, hogy ő az Istennel él, és ez is helyes. Tehát már megnyilvánul egyrészt akkor az Úr szerinti szabadság gondolata. Tehát van egy konzervatív nézet a kereszténységben, és amikor mindennek megvan a maga helye. Pál apostolnál pedig láthatjuk azt, hogy ezt helyesti, helyes mederbe is tereli, de másrészt ad egy szabadságot, azt mondja, hogy nem kell nektek feltétlenül ezzel élnetek. Lehettek ettől szabadok. Úgy is élhettek. Ez természetesen mindenkinek az egyéni lelkiismeretére, látásmódjára, az Istentől kapott kegyelmi helyzetére vonatkozik. Ezt nem lehet szabályként előírni, és nem lehet azt mondani, hogy mostantól kezdve akkor ez érvényes mindenkire, hanem ebben megvan minden embernek a szabadsága, döntése az Úrban. És az, hogy lássa saját magát, önismeretre jusson, hogy a mi szabadságunk milyen és mennyire éljük meg, azt minden egyes ember saját maga számára kell, hogy kimunkálja. Hogy meddig terjed a szabadságom, meddig mehetek el, ameddig önmagam és mások javára, és az Isten ügyében is ugye helyt tudok állni, és mi az, amit nekem vállalnom kell, és azt meg kell tenni, és az a helyes út. Tehát a társadalmi struktúrát, mint mondjuk a házasság intézményét, ha így mondom, most ezzel a csúnya szóval, semmiféle támadás nem éri. Tehát Pál apostol nem akarja elvenni az alapsejtjét a társadalomnak, hogy a család. Hogy akkor ilyen kezdve, ugye akkor nincs, hanem pont vissza akarja állítani annak helyes értelmezését. És inkább itt azt láthatjuk ezekben a gondolatokban, hogy ha családos valaki, ha nem családos valaki, a középpontban ne a családja álljon. Most értsük jól, hanem a hittel és szeretettel az Istennek való munkálkodás. Mert bármi dolog, ami jó és az Istentől rendeltetett, akkor áll, akkor lesz a helyén, hogyha az Úrnak való szolgálatunkat nem befolyásolja és nem akadályozza. Ez az alapvető gondolat a Pálnak. Ha bármi akadályoz és visszavett titeket, nem jó az, nem helyes. Ezért mondta, hogy éljetek úgy vele, mintha nem volna. Éljetek úgy, hogy vásároljatok úgy, mintha nem vásárolnátok. Tehát legyetek szabadok az Istennek. És akkor, hogyha ezt nézzük, akkor mindennek a helye, mindennek a megléte, a házasságnak, vagy éppen az egyedül létnek is megvannak a pozitív oldala, és azonnal minden a helyére kerül. Jó, van egy gondolat az igében, az anaké, görög szó, messiás közelségét jelző kényszerhelyzet. Tehát Pál apostol azért az utolsó időket úgy képzelte az ő proféta látásában, hogy igen közel vannak. Most az, hogy eltelt ugye pár ezer év, ugye ez nekünk azt mondjuk, hogy nagyon nagy idő. De igazából ez nem idő. Ez nem olyan nagy idő. Korszakhoz viszonyítva, ahhoz, abból a perspektívából nézve, amiről mondjuk Pál apostol nyilatkozik. Persze, ami emberi mértékünkkel és léptékünkkel nézve, mondhatjuk azt, hogy korai volt ez a fajta végidők meghívása, de egyrészt a mindenkori keresztény embernek úgy kell élnie, hogy soha nem tudhatja azt, hogy a holnapi nap mi fog történni. És ugye mi úgy élünk tényleg, hogy tudjuk azt, vagy legalábbis gondolom, hogy tudjuk és átéljük azt, hogy tényleg Krisztus visszajövetele az egy közeli jövő és valóság, és hogy Az az alapvető gondolat, amit már eddig is beszéltem, hogy ne vegyünk magunkra súlyosabb terheket, mint amit el tudunk hordozni. Azt hiszem, ez egy alapelv. Mert az utolsó időkben annyi próbatétel és nehézség lesz az emberek életében, mint szellemileg, mint anyagilag, mint emberi kapcsolatokat illetően. Nézzük meg, az utolsó időkben úgy érezzük, és úgy is gondoljuk, hogy utolsó időket éljük, hát pontosan az emberi kapcsolatok micsoda iszonyatos feszültségeket hordoznak. Rendezetlenség, tehát nehéz ma jó emberi kapcsolatokat élni, és ami nem azt jelenti, hogy ne éljünk és ne legyünk kapcsolatban, viszont egy csomó konfliktus forrás is az életben, ugye? Hogy hogyan tudunk dűlőre jutni, hogyan tudjuk a szeretetünket megélni, hogyan tudjuk megtalálni azt az embert, akivel egy közösségben tudunk élni, ha megtaláltuk, akkor ő-e az az ember, tudunk-e vele boldogságban élni, és tudjuk, hogy mennyi feszültség van. Ma a házasságok egész magas százaléka, ugye, válással végződik, de hát ez nem azt jelenti azt, hogy ne legyenek házasságok, csak azt jelenti, hogy az utolsó időben minden sokkal nehezebb lesz, hogy a helyes mederbe kerülni, és az emberek igenis többet fognak szenvedni ezektől a dolgoktól. Mint ahogy a fogyasztói társadalom, nézzük a vásárlás, hogy a vásároljátok úgy, mintha nem vásárolnátok. Ma mennyire függ az életünk attól, hogy most van-e valami, amit megvehetünk. Hát minden ettől függ. Most igen értemben, mert mindent veszünk, ha nincs, akkor nincs mit. Akkor már ugye az egész élet alapvető motorja, a gazdaság motorja is megáll. Tehát, hogy mindaz, amire építünk, ez is látszik egy bármilyen természeti katasztrófa, hogy látjuk ugye Ázsiában vagy Japánban, ami történt, tehát egy egész gazdaság megroppan, hogyha már ugye porszem, nem is olyan kis porszem kerül ugye a gépezetbe, és az emberek élete még inkább megpróbáltatik. Tehát sűrített időt élünk, és erre figyelmeztetés ez a mostani szakasz, hogy a sűrített időben minden energiára szüksége van az embernek ahhoz, hogy fennmaradjon. Ugye azt mondja Krisztus, hogy az utolsó időben lesz-e vajon hit? Az embereknek nincsen idejük azzal, hogy ezekkel foglalkozzanak az utolsó időben. Hát annyira le vannak kötve a mindennapok terheivel és nehézségeivel, hogy sűrített időt élnek, mint ahogy most is látjuk ezt, és az emberek rohannak. Rohannak a kapcsolataiban, a munkájukban, sok minden, és annyira meg vannak terhelve, hogy pont a sűrített idő miatt egyszerűen nincsen lelki tartalékaik, nincsenek, és nincsen energiáik azzal, hogy foglalkozzanak, úgymond az Úr dolgaival. Ezért aztán nehéz, ugye, amikor hirdetjük mondjuk az embereknek az evangéliumot, hogy beszélünk a lelki dolgokról. Ezek mind időigényes dolgok, ezek energiát kívánnak, és hogy az embereknek nincs idejük, és nincs energiájuk. Lehet, hogy még tetszik is, vagy értik, amit beszélünk, de ha nincs igazából idejük és energiájuk, akkor mikor foglalkoznak ezzel? Akkor mikor fognak ők erre időt szállni, energiát, és önmagukat odaadni nekik, amikor egyszerűen nincs rá idejük. És ez az, ami csapda a világ dolgaival kapcsolatban, hogy az utolsó időben sűrített időt fogunk élni, amit most is élünk, és egyre inkább szippantja ki az emberek életéből ezt a teret, úgymond a kísértől, és ebben józanságra kell jutni, hogy az emberek bizony, a Krisztus váró ember, az ne essen ennek a csapdájába. Ha él a világ dolgaival úgy, mint a többi ember, ha nem él, és már egyfajta szabadságra jutott, a lényeg az, hogy legyen ideje és energiája az Istennel való kapcsolatra, és ennek fényében élje a mindennapjait, amennyit ad neki az Úr, tudván azt, hogy majd mindent az Úr elvégez a mi javunkra, és hogy senki ne csaljon bennünket törve csapdába, mert ezek csapda helyzetekké alakulhatnak az életben, az élet dolgai. Ugye Jézus is beszél arról, hogy megnehezedik az emberek szíve az élet dolgai miatt, az aggódások miatt, az élet élvezetei miatt, és Isten igéjét megfojtják. És ez az állapot, amiről Pál apostol is beszél. És ettől óvja az eljövendő nemzedéket, a korintusi gyülekezetet is. Most mindannyian végül is magunkat kell, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyi a szabadságfokunk, úgymond az Isten iránt, mindazokban a dolgokban, amit mi a mindennapokban végzünk, mennyi időnk, energiánk van, és mennyire tudjuk ezt az egyensúlyt megtalálni. Mert itt az egyensúly végül is a kulcs szó. Mindenki, amiben van, ahogy az Isten elhívta, maradjon meg abban. Ez egy nagyon jó iránymutatás. Amiben pedig változásra van szüksége, abban pedig e mércék alapján vizsgálja meg egyrészt önmagát, és tegye meg azokat a lépéseket, könnyítéseket, amit meg kell tennie azért, hogy az életét mind megtartsa önmaga számára is, vagy éppen a másik embert is segítse erre a szabadságra. És hogyha ez megtörténik, akkor az Úr dolgaival törődünk, hogy megszenteltessünk. Mert ez a földi életünknek az egyik fontos történése, amin végül is munkálkodnunk kell. Ugye, amit Krisztus is azt mondta, hogy ha elveszítjük a lelkünket, mi értelme van, hogy megnyerjük a világot. Ha megnyerjük a lelkünket, akkor mindennek értelme és célja van. Így kell néznünk a mindennapi dolgokra is. Ha megnyered által a lelkedet, épülésedre van, akkor javadra válik, és úgy végez mindennapi dolgaidat, emberi kapcsolataidat is, hogy azzal megnyerd a lelkedet. Amennyiben nem nyered meg ezáltal, és sok rossz jön be, csapda helyzet, akkor károdra lesz az. És ez a mostani szakasz erre hívja fel a figyelmet, hogy ha kapcsolatban vagyunk, ha a világ dolgaitól ugye nem tudunk kellő távolságra kerülni, mert benne vagy, nem baj, de akkor úgy élj ezekkel a dolgokkal, hogy a te lelki épülésedre legyen, és végső soron minden dolog közel vihet bennünket az Istenhez, próbatétel, nehézség, még a csapdahelyzetek is, csak észre kell azt venni. Ehhez viszont időre van szükség, látásra, energiára van szükség. Ezt hozza ez a mostani szakasz, Pál apostol figyelmeztetései, tanítása. Itt ezt az apostoli tanítást úgy adja, hogy ő az Isten kegyelmének sáfára. Nem azt mondja, hogy az Úr ezt mondta, hanem azt mondja, hogy én így látom az Úrban. És az én látásomat adom közétek, fogadjátok ezt meg. Tehát ez is egy fontos része ennek, hogy ezt lássuk, hogy vannak látások, vezetések az Istent, az apostol így látja, ezt látja fontosnak, ezt a látást mi is magunkével tehetjük, és azon belül mi is megkereshetjük az egyéni életünkre vonatkozóan ugyanúgy a látást, hogy akkor mit jelent ez az én számomra, és kihozni belőle azt, amit az Isten akar nekünk üzenni. Amen. Imádkozzunk ezért. Mennyi édes atyánk, látod, hogy az élet dolgai körbevesznek bennünket, és utolsó időket éljük, amikor minden sűrített, oly sok minden ér bennünket, információ, oly sok hatás, és sokszor elfáradunk már a mindennapokban, és nincs lelki energiánk, erőnk a veled való közösségre. Az emberi kapcsolatainkban is sokszor nem tudjuk megélni mindazokat a lehetőségeket, amit te adtál. És látod, hogy sok szenvedés is van az emberek életében, útkeresés. Sokszor keresünk a boldogságunkat itt a világ dolgaiban, és fontosak számunkra azok, amiket megélünk, és sokszor kötődünk nagyon erősen ezekhez a dolgokhoz, amelyek mulandók. Add meg nekünk, hogy lelki értelemben felébredjünk, és egyfajta tiszta térre jussunk, ahonnan láthatjuk a földi világban helyzetünket, az emberekkel való kapcsolatainkat, mindazt, amit talán elrontottunk, amit nem tudtunk helyrehozni, és kérjük erre az áldásodat, gyógyító kegyelmedet, hogy szentelj meg bennünket, amíg itt járunk-e földön, adj nekünk bölcsességet és szabadságot, hogy meg tudjuk élni a veled való közösséget, és el tudjuk rendezni dolgainkat, amennyire kegyelmedből adatik, és amit el tudunk rendezni. És add meg nekünk, hogy azt viszont el tudjuk fogadni, amiben elhívtál bennünket, és amiben nincs változásra lehetőség. Tudjunk megnyugodni abban, hogy ez a mi útunk. Ez része a mi útunknak, és vannak dolgok, amit nem tudunk megváltoztatni. Adj ehhez kegyelmet, hogy elfogadássá változzon a mi szívünkben talán a tagadás, talán az, hogy ezt nem tudom elfogadni, a békétlenség váljon elfogadássá, és látassuk az életünknek az értelmét minden dologban. A legapróbb dolgokig is tudjunk beteljesedni a te akaratoddal, és látassuk azt, hogy minden a javunkra van. Köszönjük, hogy áron vétettünk meg, és nem leszünk embereknek rabszolgái, élethelyzeteknek a szolgái, és nagy a mi szabadságunk a Krisztusban, add, hogy ezt meg is tudjuk élni. Vigasztalj, erősíts és bátoríts bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.